Jó napot kívánok! A Magyarországi Felsőoktatási Intézmények gazdálkodásának átfogó vizsgálatát javasolja a Nemzeti Erőforrás Miniszternek az elszámoltatási kormánybiztos. Budai Gyula ezt azután mondta, hogy hivatala átvilágította az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdálkodását. Az ELTE-n vizsgálták például a gépjárműbeszerzést, a munkavállalói és az üzemeltetési szerződéseket, de a kormánybiztos szerint további vizsgálatokra van szükség. Budai Gyula bejelentette azt is, vizsgálatot indított a Ferencváros labdarúgó ZRT privatizációjával kapcsolatban, valamint a Magyar Úszószövetségnél a 2010-es budapesti úszó-EB költségelszámolásainak ügyében is. 74 ügyben tett feljelentést Miskolc polgármesteri hivatala hűtlenkezelés, csődbüntet és a számviteli rend megsértésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a legfőbb ügyészsége. Kriza Ákos, a város fideszes polgármestere közölte. A város tulajdonában lévő 11 vállalatot tömörítő Miskolc Holding ZRT-nél történtek visszaélések. Az okozott kár pedig csaknem 6 milliárd forint. A feljelentésekben a volt szocialista polgármester, egy volt alpolgármester, a volt jegyző és a vállalatok korábbi vezetői is érintettek, tette hozzá. Már vizsgálja a magánnyugdíjpénztárak gazdálkodását a kormányzati ellenőrzési hivatal, mondta a Magyar Nemzetnek a nyugdíjvédelmi megbízott. Selmeci Gabriella hozzátette, a hivatal megvizsgálja az elmúlt 12 év gazdálkodását, a működési költségek felhasználását, a vagyonkezelést és ellenőrizni fogja a szerződéseket is. Felügyelik a vagyonátadást is. Az országgyűlés február végén döntött arról, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal visszamenőleg vizsgálhatja a magánnyugdíjpénztárak gazdálkodását és megismerhet ágazati titkokat is. Mostantól csak engedéllyel lehet tartani nagyobb zenés-táncos összejöveteleket. Az erről szóló kormányrendelet szerint a hatóság köteles felfüggeszteni a bulikat, ha például a résztvevők létszáma jelentősen meghaladja a hely befogadó képességét. A beléptetést a szervezők a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott jegyhez köthetik, például azért, hogy ellenőrizhető legyen az alkoholfogyasztás. A szigorítás azután lépett életbe, hogy január közepén a túlzsúfolt Westbalkán szórakozóhelyen pánik hangulat alakult ki, és három fiatal lány meghalt. Újabb történelmi csúcsot értek el ma az üzemanyagárak. Literenként 5 forinttal drágult a 95-ös benzin, és ugyancsak 5 forinttal a gázolaj. Ezzel a benzin átlagára 375, a gázolajé pedig 372 forintra nőtt. A kőolaj exportáló országok szervezetének több tagja, köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek már jelezte, növeli a kitermelést, hogy a piacokat megnyugtassa. A szakértők szerint azonban ez nem elég a spekulációs hatás kiküszöbölésére.
Elég ma már, hogy megnyugtassuk az olajpiacokat, hogy pusztán pótoljuk a kieső mennyiséget. Egyfajta politikai megnyugtatás is kéne, a tekintetben, hogy ezek a társadalmi feszültségek a többi termelő országnál nem fognak kialakulni, és egy ilyet nagyon nehéz adni, argumentálni, mert nincs olyan szervezet, aki ezt tudná garantálni.
Jogerősen 10 év börtönbüntetése ítélték azt a férfit, aki 2009-ben kirabolta a Dombóvári postahivatalt. A 36 éves férfi azt mondta, felhalmozódott üzleti adósságai miatt rabolt. Részletek Pécsről.
A dombóvári postáról mintegy 23 millió forintot vitt el, miután három alkalmazottat megfenyegetett és megkötözött. A rendőrök menekülés közben tüzet is nyitottak rá.
Bilincsben vezették be a 36 éves volt vállalkozót a pécsi ítélőtáblára. A Tolna megyei bíróság első fokon 8 év börtönbüntetésre ítélte a dombóvári férfit, de a vádlott védője enyhítés miatt megfellebbezte a döntést.
Ez alapján tiszteletben indítványozom, szíveskedjék a Tolna megyei bíróság ítéletét megváltoztatni.
Az ügyész súlyosbítást kért, szerinte ugyanis a vádlott visszaesőnek számít.
További és nyomatékos súlyosító körülmény, hogy a vádlott speciális bűnismétlő. Továbbá szintén nyomatékos súlyosító körülmény, hogy cselekményét büntetőeljárás hatály alatt követte el, és korábbi jogerős elítélése után röviddel, alig egy hónapon belül.
A pécsi ítélőtábla elfogadta az ügyész érvelését, súlyosbította az elsőfokú ítéletet.
A fő büntetés tartalmát a második fokú bíróság 10 év börtönre, a mellékbüntetés tartalmát
A vádlott még 2009-ben rabolta ki a dombóvári postahivatalt, ahol gázpisztollyal megfenyegette az alkalmazottakat, hogy adják oda neki a trezorban lévő pénzt. Majd miután a 23 millió forintot átadták, a férfi ragasztószallaggal egy székhez kötözte őket. Egyikük azonban mobil riasztóval értesítette a rendőröket. A vádlott a rendőrök elől el akart futni, de azok lábon és kézzel lőtték. 2009 óta előzetes letartóztatásban van, ezt beszámítják a büntetésébe. Az ítélet jogerős.
Ma reggel megkezdték azoknak a házaknak a bontását Devecserben, amelyek a tavaly októberi vörösiszap katasztrófában sérültek meg. A lakatlan ingatlanokban már lekapcsolták a közműveket. Az első ütemben március 15-éig 35 ingatlant bontanak le. A házak ledöntésekor keletkező port tűzoltó fecskendőkkel próbálják csökkenteni. A szennyezett törmeléket teherautókkal szállítják az Ajkai Timföldjár területén kijelölt tározóba. Devecserben az iszapömlés miatt június 30 ig összesen 262 épületet kellett lebontani. Folytatják a kutatást a tűzszerészek annál a zalaegerszegi háznál, amelynek melléképületében hétfő este meghalt egy ember, egy másik súlyosan megsérült, amikor nagy erejű robbanás történt. Ismét lezárták az érintett utcát, ahol újra kiürítették a ház 100 méteres körzetét. Kiderült ugyanis, hogy a család tulajdonában levő borospincében, a lakóházban és az ahhoz tartozó összedőlt melléképületben nagy mennyiségben voltak robbanóeszközök. Ma az elhunyt férfi egyik ismerősénél is találtak robbanó eszközöket a tűzszerészek. Egyelőre azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a hétfői detonációt.
Félmilliárd forintból fejlesztik a debreceni Kenézi Kórház sürgősségi osztályát. Bővítik és felújítják az épületet, valamint új műszereket is vásárolnak. Részletek Szegedről.
A munkálatok befejezése után duplájára nő majd a sürgősségi osztály kapacitása, így megszűnik a zsúfoltság. A beruházás várhatóan augusztus végére készül el.
Csúcsüzem a debreceni Kenézi Gyula kórház sürgősségi osztályán. Hely híján előfordul, hogy a hordágyon fekvő betegeknek is a folyosón kell várakozni. Az osztály vezetője azt mondja, van olyan hónap, amikor 6000 ember fordul meg itt.
A sürgősségi osztályt 2005-ben felújították, de jelenlegi alapterületét már jelentősen kinőttük, nagyon nagy a betegszám. Összesen átlagban 185 beteg érkezik naponta, ebből 128 a traumatológiára, illetve átlagban 57 a sürgősségi osztályra. Ezen az alapterületen ezeket a betegeket már nem tudjuk ellátni.
Ezen a problémán enyhíthet, hogy a napokban kezdik el a sürgősségi osztály fejlesztését. A beruházás alapkövét kedden tették le. A jelenlegi 900 négyzetméteres alapterületet 400 négyzetméterrel bővítik.
Ez azt jelenti, hogy a mostani 9 ágyas kapacitásunk az fel fog növekedni 25 ágyra, és minden olyan műszer, ami ahhoz kell, hogy mi SO1-es, tehát a legmagasabb szinten tudjuk beteget ellátni, az be lesz szerezve, és rendelkezésre fog állni a betegek számára.
A sürgősségi osztály fejlesztése több mint 500 millió forintba kerül.
A pályázat Európai Uniós forrásból valósul meg. A projektre 457 millió támogatást nyertünk az Európai Uniótól, és 64 millió forint önerőt kell biztosítanunk. Ezeket a megyei önkormányzatnak kell természetesen biztosítania.
A beruházás a tervek szerint augusztus végére készül el. A betegellátás az építkezés idején is zavartalan lesz a Kenézi Kórház sürgősségi osztályán.
Élhető város lett Hódmezővásárhely, miután csatlakozott az 1999-ben négy olasz kisváros által alapított Csittaszló szövetséghez. Csak olyan város lehet tagja a szervezetnek, ahol nem csak az egészséges életmódra, hanem a helyi tradíciókra is figyelnek. Hódmezővásárhely az első magyar város a 140 tagú szervezetben.
Két éve 600 millió forintból helyi ötlet alapján döntött úgy Hódmezővásárhely, hogy megmenteni az eltűnőben lévő úgynevezett kismesterségeket, ilyen a hímzés és a fazekasság is. A kézművesek közül a legtöbbnek 10 év alatt felére esett vissza a forgalma. De nem csak a kultúrára, az egészségvédelmire is figyelnek a városban, ahol egy korábbi felmérés szerint minden második helyi lakost fenyegetnek szív- és érrendszeri betegségek. A 3 éve indult Egészséges Vásárhelyért program keretében felmérték a városban élők egészségi állapotát. Mindkét értékvédelme feltétel volt ahhoz, hogy a magyarországi városok közül elsőként Hódmezővásárhely csatlakozhasson a Csittaszló mozgalomhoz, vagyis az Élhető Városok Szövetségéhez.
A következő lépésként az szerepel terveinkben, hogy a Slow Food mozgalomhoz is csatlakozni fogunk, ami ugye a minőségi, komótos táplálkozás szolgálja.
Az egészséges életmódra nevelés fontosságát már gyermekkorban kell kezdeni. A biotermelők és az egészséges ételek bemutatása mellett erről is szó volt a város által rendezett konferencián.
Ez a felnőttkori porckopásnak a meleg ágya, az pedig már ma is népbetegség. Tehát ha a gyerekeket így hagyjuk felnőni, ahogy most van, hogy keveset mozognak, és a testnevelésen belül nem koncentrálunk jobban a gerinc fejlődésére, akkor még nagyobb probléma lesz.
Zöldfűszeres pácban érlelt tanyasi csirkemell csíkok, pörcös köleskásával és fúziós lecsós burgonyával, többek között ilyen egészséges ételeket kóstolhattak meg a hódmezővásárhelyiek. A város azt tervezi, hogy a szövetséghez csatlakozni akaró többi magyar városnak is segítenek a jövőben.
Egyedülálló technológiával működő szennyvíztisztító telepe lesz Rózsaszentmártonnak. A Heves megyei település csatorna hálózatát is kiépítik. Részletek Miskolcról.
Három utcával már elkészültek, de még 600 családot kötnek rá a rendszerre. Ezzel tized annyiba kerül majd a vízdíj, mint eddig. A csaknem 1 milliárd forintos beruházáshoz 600 millió forint támogatást nyert a település. A többit az önkormányzat és a lakosság fizeti.
Közműépítés Rózsaszentmártonban. Az önkormányzat ötször pályázott a beruházásra, a munkálatokat most kezdhették el.
Megkönnyíteni ez már nekünk ugye, hogy a vízelvezetésünket, mert hát nagyon sokba kerül azért a szennyvíznek az elszállítása.
A helyiek örülnek, azt mondják, kevesebbet kell majd fizetniük.
Negyed évenként.
És mennyi pénzt meg fizetni ezért?
Most már emelkedett, 8 és 10 ezer forint között mozog.
Ebben a három utcában már kiépítették a szennyvízelvezetést, de a lakásokat rákötni csak akkor fogják a rendszerre, ha a hálózat elkészült az egész településen.
Ez volt az első utca, ahová bevezették, még a múlt évben, novemberben, ha jól emlékszem.
A munkálatokat már a falu több részén is elkezdték, 21 km hosszú vezetékhálózat épül.
Három utcának készült el a gerinc vezetéke, ez körülbelül egy olyan 30 családot jelent. A teljes kiépítés szerint 633 család fog majd ebben a beruházásban végül is jogosult lenni.
A csaknem 1 milliárd forintos beruházáshoz 600 millió forint támogatást nyert a település. A fennmaradó összeget az önkormányzat és a lakosság biztosítja.
Ennek keretében fog megépülni egy új tisztítótelep, amely 210 köbméter befogadó képességű lesz, és Magyarországon elsőként fog ilyen rendszertelep megépülni, egy biokosz rendszerű telep.
A csatornahálózat mellett saját tisztítótelep is megvalósul Rózsaszentmártonban. Az 1950-es években épült utóülepítő helyett alacsony energiaköltségű biológiai tisztítót létesítenek.
Ellentámadást indítottak a Kadhafi líbiai vezetőhöz hű erők, harckocsikkal, rakétákkal és harci gépekkel az ország keleti felét ellenőrzésük alatt tartó felkelők ellen. Azzavijában egyre közelebb jutnak a még az ellenzék kezén lévő központi térhez. Rászlánuf környékén is harcok folynak. A városból Óbesovszki Péter tudósít.
Bengázitól 500 kilométerre Rasznalufban, az egyik frontvonali csomópontban tartózkodunk most ebben a pillanatban. Itt körülbelül egy 300 fős egységet próbálnak rendbeszedni. Tőlünk 15-20 kilométerre ebben a pillanatban harcok zajlanak, de az itteniek azt mondják, biztosan tartják azokat a városokat, amelyeket eddig elfoglaltak. Azt mondják, lőszerből, emberből, élelemből, mindenből van megfelelő utánpótlás. A parancsnokok megpróbálják itt a harctéren a rendet biztosítani. Nem vagyunk most már olyan népszerűek újságírók, mint korábban voltunk, mert persze mindenki megszólaltatja a fegyvereket. A parancsnokok pedig azt mondják, hogy a csődület, ami körülveszi az újságírókat, célpontot jelenthet a repülőgépeknek, vagy az esetleges támadó helikoptereknek. Ebből szerencsére ebben a pillanatban mi egyet sem láttunk, a harc nyomait viszont igen. Itt Rasznalufban kiürítették a kórházat, pillanatilag csak katonai egységek tartózkodnak a szintéren. Hosszú, elhúzódó harcra számítanak, de azt mondják, le fogják győzni Kadhafit. Ebben tulajdonképpen mindenki biztosnak tűnik, és meglehetősen magabiztosak is. A szervezettség jeleit is láthatják azok a tudósítók, akik értenek egy picit is a katonasághoz. Több rétegű, több lépcsős védelmi vonalat építettek, és meglehetősen szigorú az ellenőrzés ezeken a pontokon.
Az új egyiptomi külügyminiszterrel és a hírszerzés vezetőivel is találkozott Kairóban a magyar külügyminiszter. Martonyi János az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztét betöltő Magyarország képviselőjeként a helyszínen tájékozódik a kialakult helyzetről. Kairóból Kis Gábor tudósít.
Egyiptom számít Magyarország tanácsaira, hogy békésen és alkotmányosan hajthassa végre az átmenetet a demokráciába. Ezt mondta Martonyi Jánosnak Kairóban az új egyiptomi külügyminiszter Nabil al-Arabi, akit néhány napja neveztek ki. A magyar külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy sok a hasonlóság a 20 évvel ezelőtti kelet-közép-európai demokratikus átalakulás és a mostani egyiptomi helyzet között. Egyiptom azt várja Magyarországtól, mint az Európai Unió soros elnökétől, hogy tolmácsolja a brüsszeli vezetőknek, az országnak gazdasági, pénzügyi és politikai támogatásra is szüksége van ebben a rendkívüli helyzetben. Martonyi János ezután az egyiptomi hírszerzés főigazgatója fogadta. Murad Mohavi vezérőr nagy a legfelsőbb állami vezetéshez tartozik. A demokratikus átalakulás mellett arról is tárgyaltak, hogy az egyiptomi helyzet alakulása milyen hatással lehet a közel-keleti béke folyamatra. A híradót Kis Gábor tudósította Kairóból.
Fordított a Barcelona a BL 8-ad döntőjében. A részletekkel itt van Deák Horváth Péter.
Ez nem ment játszik könnyedséggel, hiszen az első meccset az Arsenal Londonban 2-1-re megnyerte, de a Camp Nou stadionban ismét Lionel Messi volt a főszereplő. Jó napot kívánok, kedves nézőink! És ugye visszavágtak a spanyolok, pontosabban a katalánok. Tegyük hozzá, hogy angol részről sokan a játékvezetőt is hibáztatják a mérkőzés alakulásáért.
45 percig még igen, egy fél időn keresztül azonban már nem tudta tartani Lionel Messit a sárgamezes Arsenal. A Barcelona argentin támadója ugyanis még az első játékrész 48. percében bevette a vendégek kapuját, nem is akárhogyan. A londoniaknál ekkor már Almunia védett, aki a korábban megsérülőzt Csesnyit váltotta. Fordulás után újabb Barca találat, ám ez már Víctor Valdés kapujában landolt. Busquets öngóljával bajban voltak a spanyolok, hiszen 1-1-jel már az Arsenal áll továbbjutásra. A mérkőzés előtt úgy tűnt, Robin van Persie hiánya döntő lehet. Nos, a holland támadó végül kezdő volt, mégis lehet, hogy az ő hiánya döntött. Egy felesleges labdaelrugás után begyűjtötte második sárgáját, és az emberhátrányba kerülő Arsenalt ezután odaszegezte kapujához a Barca. Xavi a 69. percben ismét előnyhöz juttatta a katalánokat, majd két perccel később Pedrót buktatták a 16-oson belül. A megítélt büntetőt pedig Messi értékesítette. A Barcelona ezzel 3-1-re nyert, és egy év után ismét az Arsenalt legyőzve jutott a 8 közé a BL-ben.
A Barcelona kiverte az Arsenalt, de az ágyusok szakvezetőjét, Arsène Wengert leginkább a játékvezető ténykedése bosszantotta. Kulcsemberét, Robin van Persie-t labdaerugásért kiállította a sípos ember, mégpedig 1-1-es állásnál. A menedzser gratulált a Barcának, majd megjegyezte. A játékvezető szétzúzta a játékot, amikor kiállította a játékost. Szóltam is az UEFA tisztségviselőinek, mert ez a lépés megölt egy fantasztikusnak ígérkező futballmeccset. Pep Guardiola, a Barcelona vezetőedzője, megérti, hogy Wenger frusztrált, de elmondta, örül, hogy az elmúlt 6 évben 5-ször is a 8 közé jutott csapatával, majd hozzátette. Az az igazság, hogy az Arsenalnak nem volt 3 egymást követő jó passza a mérkőzésen. Ám ha ők a játékvezetőt hibáztatják, szívük joga. Xavi, a Barca középpályása és egyik gólszerzője úgy vélte, hogy ők uralták a játékot, és kiemelte, hogy az Arsenal egyszer sem lőtt a Barca kapujára tegnap este. A nap másik mérkőzésén a Shakhtar Donetsk ismét legyőzte az AS Romát, ezúttal 3-0-ra az ukrán csapat is a 8 között folytathatja. Méltón akarja ünnepelni a Vasas fennállásának 100. évfordulóját, de ehhez elengedhetetlen a labdarúgó csapat jó szereplése.
Új utak, új lendület, új gólok. 100 évet ezzel a szlogennel igyekszik összegezni a Vasas labdarúgó csapata. A szurkolóknak is szeretnének kedveskedni az angyalföldi vezetők, ezért a vasárnapi Újpest elleni bajnokin retromezben játszik majd az együttes. Pont olyanban, amilyet Váradi Béláék viseltek közel 30 évvel ezelőtt.
Nem megfordult a világ, más a világ. De ha úgy fognak szerepelni, hogy csapatként, ahogy mi szerepeltünk, akkor bízom benne, hogy sokat elérhetnek ők is.
További jó hír a Vasas drukkereknek, hogy Lázok János nyáron lejáró szerződését újabb 1 évvel meghosszabbították.
LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, ide vagy oda, a Miami Heat sorozatban 5-5-ször is kikapott az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban.
Négy vesztes meccs után próbált hazai pályán javítani a fehérmezes Miami, a vendég Portlandnek azonban szintén fontos a győzelem, és ezt többek között Velis kosarai is nyomatékosították a meccs elején. A második negyednek kellett megkezdődnie ahhoz, hogy először vezessen a favoritnak tartott Miami Bosch kosarával, de ezt követően sem esett össze a Portland, sőt jöttek a mérkőzésen gyilkosnak számító vendég triplák, helyek közül Roy hármat is elsüllyesztett a Miami kosarában, és mindig a legrosszabbkor. A szupersztár LeBron James 31 pontig jutott, rajta tehát nem múlt semmi, de ő is csak közelebb tudta lopni a hazaiakat, ahhoz a másik nagy klasszis, Dwayne Wade kellett, hogy egyenlítsenek a harmadik negyedben. Ekkor azonban Rudy Fernandez elsüllyesztette egyetlen tripláját a mérkőzésen, és a Portland már nem engedte ki kezéből a kezdeményezést, végül győzött 105-96-ra a vendégcsapat, vagyis a Miami rossz sorozata tovább tart.
Elmúlt a nőnap. Mit tegyünk, elszabadultak a férfiúi indulatok az észak-amerikai profi jégkorongligában.
Ezúttal Lars Eller volt Montreal hőse, a piros mezes Canadiens dán centere második NHL szezonját tölti, és hatodik, valamint hetedik gólját is megszerezte egyetlen este alatt, az áldozat pedig a Boston Bruins volt, amely a 18. percben Ellernek is köszönhetően már két gólos hátrányba került. És még nem volt vége az NHL keleti főcsoportjának második helyén álló vendégek szenvedésének. Rask kapus alatt alig, hanem ő maga sem tudja, hogyan átcsorgott Jonta lövése, 3-0 már. A megaláztatásokat pedig a kőkemény szlovák Zdenek Kara viselte a legsportszerűtlenebbül. Pacsorettit hordágyon kellett levinni a belépőt követően, de állítólag már jobban van. Csapata pedig 4-1-es győzelemmel állt bosszút úgy, hogy Carey Price még Marchand büntetőjét is kivédte.
Végül felhívom szíves figyelmüket, hogy közvetítjük a férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező mérkőzést, a Macedónia-Magyarország meccset. Az M1-en 16 óra 55-kor kezdünk, sporthírekkel pedig este a 7:30-as híradó után jelentkezünk.
Köszönöm szépen! Most pedig Visi Károly és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok! Műholdképünkön is jól követhető, hogy most Európa északi része fölött vonulnak nyugat-keleti irányban a ciklonok és időjárási frontjaik. Ezek a frontok felhőzete időnként északról érinti a Kárpát-medencét. Így lesz ez a következő 24 órában is. Északról érint bennünket egy gyenge hideg front, de a vonuló ciklonok déli oldalán a hidegfrontot követően gyorsan újra meleg levegő érkezik a Kárpát-medencébe, ezért a hét folyamán a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Most a délutáni órákban nyugat felől kissé megnövekszik a felhőzet, de mindenütt lesz több-kevesebb napsütés a délutáni órákban is. Időnként megérénk kissé a déli szél a nyugati megyékben, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig általában 5 és 10 fok között alakul. Az éjszakai órákban nyugaton, északnyugaton és északon gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan előfordulhat kisebb eső, sajnos a hajnali órákban a Dunántúl nyugati északnyugati részén akár ónos eső is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 0 és mínusz 5 fok között várható. A Dunántúlon holnap északon több, délen kevesebb lesz a felhő, északon főként eleinte még lehetnek futó záporok, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig 8 és 12 fok között alakul. A Dunától keletre fekvő területeken is főként északon lesz több felhő, ott kell számítani szorványosan záporesőre, időnként megélénkül a déli szél, és a legmagasabb hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. A következő napokban is számítani kell időnként felhősödésre, főként az északi megyékben, és itt-ott egy-egy átfutó kisebb záporesőre, de zömmel napos lesz az idő, a sok napsütése délen, a valamivel kevesebbre északon számíthatunk. Megélénkül a déli-délnyugati szél, a hőmérséket pedig napról napra emelkedik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jön a Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30-kor lesz. Köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!
Ó, Sandokan, annyira boldogtalan vagyok nélküled.
Visszamegyek Labuánban, Merienné. Nem tehetek mást, megérthetitek.
Engedélyeztem Lord Gilongnak, hogy feleségül vegyek.
Hogy tetszene önnek ez a gyűrű, Miss Merien?
Ez lehetetlen.
Egyetlen férfi van, akihez nőül megyek.
Most megmérkőzünk, James Brooke.
Sandokan, szombaton délelőtt az M1-en.
Hogyan került trónra egy alig 10 éves fiú, akit később Nagy Lajos néven ismer meg Európa? Vajon sikerült elérnie minden célját? Miért volt különösen fontos a számára a környező területek megszerzése? Vajon miért éppen ő volt az, aki a legtöbbet foglalkozott a budai vár megerősítésével? Emlékszik még? Frissítse fel tudását! Magyarország története. Nagy Lajos birodalma. A sorozat folytatódik szombaton 16 óra 35 perckor az M1-en. Ünnepeljük együtt az 1848-as forradalom hőseit. Reggel helyszíni közvetítést láthatnak a Kossuth téri zászló felvonásról. Délelőtt bekapcsolódunk a múzeumkerti ünnepségbe, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszédét kísérhetik figyelemmel. Délután a Batthyány örökmécsesnél a fővárosi megemlékezést közvetítjük. Beszédet mond Tarlós István főpolgármester. Végül találkozhatnak a magyar kultúra és tudomány idei kitüntetettjeivel. A Széchenyi és Kossuth díjak átadását láthatják a parlamentből. Kísérjék figyelemmel a március 15-i ünnepi eseményeket.
A bazalt orgonák. Közel 3,5 millió éve a mai Tapolcai medence vidékén vulkánok sora lökte föl több hullámban a föld mélyének izzó magmáját. A hegyé hízó bazalt felszíne gyorsan, mélye azonban évszázadok alatt hűlt ki. A zsugorodó láva függőlegesen repedezve egymásnak szoruló, mélysejt alakú hadszögű oszlopokra tagozódott. A legendás bazalt orgonák, a vulkán természetes erózióval és bányaműveléssel láthatóvá lett belseje, a Balatonfelvidék egyedülálló természeti csodája a Badacsonyon, a Szentgyörgyhegyen.
Látom, hogy van-e valaki egy ágyban.
Megállapodtunk, hogy ez csak kettőnk ügye, és nem tartozik senkire.
Te azt feltételezed, hogy...
Azt!
Csak egy futó gondolat.
Ha Alma velünk marad, akkor fizetünk.
Mi ez, kérem? Diktatúra?
Én nem zuhanok rögtön az első szembejövő rendőr karjaiba.
Hát nem is gondoltam.
Még csak a torkom se fájt.
Valakitől beszedtél egy vírust, ez ellen nincs védelem.
Mostanában sötét lilára fested a körmeidet?
Ez meg jó.
Szomszédok, ma délután az M1-en. A dobos tortát és a zserbót szinte mindenki ismeri, de sok olyan szelet torta és rolád is van, amelyet ma már sehol sem árulnak.
A régi idők süteményei, az ugye az a magyar és az osztrák monarchiának a keveréke, és azért akkor az volt a divat, hogy minél hatalmasabb, minél nagyobb legyen egy sütemény.
Prizma, ma este az M1-en.
Nemzeti ünnepek sorában a legfontosabb számomra például március 15-e.
Petőfi Sándor írta a nemzeti dalt.
Petőfi napja, a mi napunk. Március 15-én az M1-en. Mit kínál a közmédia? Kollégák az utókorból. Kortárs költők Petőfiről. Az én Sándorom. Az MR1 Kossuth Rádióban. Ünnep határok nélkül. A nemzet ünnepe Erdélyben. Élő közvetítés Csíkszeredából a Duna TV-n. A három baradlai halhatatlan, szívbe markoló története Várkonyi Zoltán rendezésében. A kőszívű ember fiai első és második rész az M1-en. Erkel dallamai a forradalmárok generációjáról. Bang Bang. Az opera ős változata az MR3 Bartók Rádióban. Ünnepre hangolva. Közszolgálat. Közösen.